Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk tartalmából.
Az egyházban kezdettől fogva mindig voltak problémák. Ferenc pápa szerdai katekézise.
A Jézussal való találkozás misztériuma. A pápa látogatása egy függő beteg központban.
A Vatikánban érdeklődve és elismerően fogadták a magyar családpolitikát. Interjú Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral vatikáni megbeszéléseiről.
Az egyházban kezdettől fogva mindig voltak problémák. Ferenc pápa szerdai katekézise. István diákonus kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyalé volna. Olvasták fel a szerdai általános kihallgatás elején az apostolok cselekedeteinek István diákonus személyét, szolgálatát és tanúság tételét leíró szakaszt, amit Ferenc pápa választott elmélkedése forrásául. A történetben a fiatal egyház ölén belül támadtak problémák az evangélium hirdetésének világméretű útján, amelyek azt jelzik, hogy az egyházban kezdettől fogva mindig voltak problémák.
Szent Lukács nagy realizmussal tárja elénk ennek az útnak a termékenységét, de egyben leírja a megszülető nehézségeket is. Kezdettől fogva léteztek az egyházban problémák. Ezek gyökerében többek között a különböző eredet állt, hiszen a zsidók mellett a szórványban voltak nem zsidók is, más kultúrával, más érzékenységgel és más vallással, akiket ma pogányoknak mondunk, nevezte meg a probléma okát Ferenc pápa.
Ilyen együttlét miatt az egyensúly csak törékeny és átmeneti jellegű lehetett. Az ilyen nehézségek előtt támadt a konkoly, mégpedig a közösség legveszélyesebb konkolya, a zúgolódás és a rosszindulatú petykálkodás. Az apostolok egy megkülönböztető folyamatot kezdeményeztek, amelyben megvizsgálták a nehézségeket. A kiutat a különféle feladatok szétosztásába jelölték meg, hogy ne hanyagolják el az egyház testében az evangélium és a szegények szolgálatát.
Az apostolok mindig tudatában voltak alapvető küldetésüknek, ami az imádság és Isten szavának a hirdetése. A probléma megoldására 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt férfit választanak ki, akik a készföltétel után az asztal szolgálatával foglalkoztak. Diakónusokról van szó, pontosította pápa, akik éppen ezért a szolgálatért teremtettek. A diakónus az egyházban nem egy másodrangú pap, hanem más a küldetése. Nem az oltárért van, hanem a szolgálatért. Amikor egy diakónusnak túlságosan is tetszik, hogy az oltárhoz menjen, hibát követel. Ez nem az ő útja. Az ige szolgálata és a karitás szolgálat közötti egyensúly képviseli a kovászt, mely növekedést ad az egyházi testnek.
Az apostolok tehát 7 diákonust választottak, akik közül István kitűnt erejével és bátorságával. Ellenfelei csak a legnyomorúságosabb módon tudják őt ellehetetleníteni, vagyis rágalommal és hamis tanúsággal. Tudjuk, hogy a rágalom mindig öl, rögtönözte Ferenc pápa. Ez az ördögi rák abból az akaratból születik, amely szét akarja rombolni egy személy hírnevét, de megsérti az egyház testét is, amikor alattomos szándékkal megkárosítja azt, besározva a másikat.
A fő tanács elé vezetés és hamis tanúk állítása ugyanaz, amit Jézussal tettek, de ez a sorsa a vértanúknak is. István diakónus védőbeszédében a Krisztus személyéhez kapcsolódó szent történetet olvassa újra. A meghalt és feltámadt Jézus húsvétja a szövetség történetének kulcsa. István kegyelemmel eltelve a képmutatás vágyával lép fel azokkal szemben, akik elbántak a prófétákkal és magával Jézussal is. Saját történelmükre emlékezteti őket. melyik prófétát nem üldözték atyáitok, mind megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendöltek, s most ti lettetek árulói és gyilkosai. Nem beszél mellé, világosan szól, az igazságot mondja. Hallgatói heves ellenkezését kiváltva Istvánt halálra ítélik, megkövezésre. De ő nem ismer kibúvót, egyenesen az Úrhoz folyamodik. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és az Isten fiához hasonlóan hal meg. Uram, ne ród fel nekik bűnül.
Katekézise végén Ferenc pápa megállapította, hogy nem a szép beszédek tárják fel Isten fiainak az identitását, hanem az atya kezeibe való hagyatkozás, amely a hit minőségét jelzi. Ennek jegyében ma több vértanúja van az egyháznak, mint kezdetben volt.
A Jézussal való találkozás misztériuma, a pápa látogatása egy függőbeteg központban. Ferenc pápa kedden reggel váratlan látogatást tett a Rómától délre, mintegy 100 kilométerre fekvő Frozinone, Új Horizontok közösségénél, amelyet Chiara Amirante alapított 25 évvel ezelőtt. A függőbetegeket, a társadalom peremére szorultakat, hajléktalanokat segítő központ iránt a pápa már több ízben kinyilvánította szeretetét, megkülönböztetett figyelmét.
A pápa miután meghallgatta a közösség néhány tagjának tanúságtételét, ezekkel a kötetlen szavakkal fordult hozzájuk. Ti egy misztérium vagytok. Amikor meghallgattam tanúságtételeteket, egy misztérium előtt éreztem magam, egy személy Jézussal való titokzatos találkozása előtt. Csak a misztérium hangsúlyozásával tudok válaszolni, szavakkal nem.
Ferenc pápa nem válaszolt közvetlenül a kérdésekre, mert nincs szükség ebben az esetben szavakra, bepiszkolják a kábítószer és egyéb függőségek ellen küzdő fiatalok életútjának szent mi voltát. A válasz az új életük, amelyre rávetődött egy semmi máshoz nem hasonlítható tekintet, ami szeretetével kivezette őket a poklokból, mint Jézus, aki kézen fogta és útjukra engedte őket anélkül, hogy elvette volna szabadságukat.
Az Úr tekintete türelmes, mert az élet egy oda-vissza út. Amikor megérezzük a szeretetet, már nem fordulhatunk vissza. Az Úr vár, mint ahogy Jézus tette az apostolokkal, és soha nem tanítja azt, hogy megtagadjuk a múltunkat. Ádám sárból született, és ezt soha nem feledjük el, mondta a pápa.
A küzdelmek közül a vereség a legszebb, mert arra késztet, hogy folytassuk a harcot. Ezek a fiatalok részesültek az Úr meghívásában és tekintetében, majd simogatásában. Jézus simogató szeretete azt tanítja, hogy ez az egyetlen gesztus, az egyetlen alkalom az életben, amikor maradéktalanul emberek vagyunk, amikor egy személyre föltekintünk, hogy segítsünk neki talpra állni. Jézus leereszkedik hozzánk. Ez a legnagyobb, amit a mi Istenünk tesz. Közel áll hozzánk, és velünk együtt halad az úton.
Amikor már azt hiszük, hogy túljutottunk a végső küszöbön, és már nem követjük el ugyanazokat a tévedéseket, valami mindig fennmarad a múlt tapasztalatából. A kés, a szögek, Jézus halálának minden jele lehull. Azok mennek a pokolba. Ugyanúgy le kell hullatni a személyes halál minden jelét. Különben marad valami a szívben, mint a fájdalom, a sértettség, a nosztalgia. Az Úr sokat adott nekem, de... Ez az, amit a pápa a de logikájának nevez. Ennek is le kell hullania, egyébként tovább érezni azt a rossz szagot, mint amikor nem lehet kinyitni az ablakokat, ami nem teszi lehetővé, hogy a Szentlélek mindent megtisztítson, beengedje az Urat. Ez a ma a pápa szerint már lehullott az Új Horizont fiataljainál, akik tapsal köszöntötték szavait. Én még nem láttam leesni az enyémet.
A pápa óvaintette a fiatalokat a jól nevelt ördögöktől, akik megpróbálnak belépni azoknak a szép új házába, akik megtalálták Istent. Majd hangsúlyozta, hogy a szeretet mindig termékeny, megjegyezve, hogy a tanúságtevő fiatalok többségének van gyermeke. Az emberi termékenységet azonban nem pusztán az apaság, anyaság jelképezi, a fiatalok tanúságtétele is elhintette Isten szeretetének magvait.
A
találkozó befejezéseként Ferenc pápa szentmisét mutatott be, utalva az Ezdrás könyvéből vett olvasmányra, amely a jeruzsálemi templom újjáépítéséről szólt, leszögezte. Meg kell védeni az újjáépítés ma hallott tanúságtételeit. Önmagunk ezt nem tudjuk megtenni. Szükségünk van az egyedüli győztes segítségére. A szertartás végén a közösség Istennek szentelt személyei megújították elkötelezettségüket az egyház szolgálatára, és önmagukat felajánlották Mária szeplőtelen szívének. A Vatikánban érdeklődve és elismerően fogadták a magyar családpolitikát. Interjú Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral vatikáni megbeszéléseiről.
Nagy örömmel köszöntöm itt a stúdióban mai vendégünket, Novák Katalint, aki az Emberi Erőforrás Minisztériumának család- és ifjúságügyi államtitkára. Vatikáni látogatásról érkezett ide hozzánk, szintén a Vatikánba, átsétált a falakon kívüli részbe, mert ugye mi extraterritoriális épületben vagyunk. Hogy sikerültek a megbeszélések?
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Azért jöttem a Vatikánba, mert fontos az, hogy a családokkal foglalkozó területeken, akkor amikor a családok megerősítéséről beszélünk, a családok támogatásáról, segítéséről beszélünk, akkor a természetes szövetségeseinket is felkeressük, illetve szövetségeseket keressünk magunk számára szerte a világban. Ezt tesszük általában, és én ezt tettem most a Vatikánban is, hiszen a Vatikán a családok képviseleténél, a családi értékeknek a megjelenítésénél egy természetes szövetségesünk lehet, úgyhogy ezért beszéltünk itt többekkel, ezért volt nekem is találkozom Pália érsek úrral, illetve Ferel Bíboros úrral, és mind a két találkozó nagyon jó hangulatú volt, nagyon jól sikerült, és úgy érzem, hogy közelebb is jutottunk egymásnak a megértéséhez, hogyha vannak is olyan területek, amelyekben nem feltétlenül azonos az álláspontunk.
Mennyit tudtak a magyar kormány családpolitikájáról?
Viszonylag keveset, az volt a tapasztalatom, hogy keveset, viszont nagyon érdeklődően hallgatták azt, hogy mit is teszünk mi Magyarországon, és nagy elismeréssel fogadták, hiszen az a tapasztalatuk, hogy nagyon kevés olyan kormány van, alig-alig van a világon olyan kormány, amely határozottan kiállna a családi értékek mellett, amely ennyire nyíltan vállalná azt, hogy a családokban látja a jövőt, hogy a családok segítése, az kiemelt célkitűzése. Nálunk ez Magyarországon nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is megvalósul és megnyilvánul. Erről is beszéltem, elmondtam, hogy milyen családtámogatási eszközeink vannak, természetesen az anyagiakat, beszéltem a családvédelmi akciótervről, arról, hogy a babaváró támogatáson keresztül már akár 10 millió forintos segítséget is kaphat egy fiatal házaspár az életkezdéshez, vagy éppen a Csokról, az otthonteremtési programunkról, arról, hogy jövőre a 4 gyermekes édesanyák már nem fizetnek egy fillér személy jövedelemadót sem, és a többi anyagi természetű segítségről. De legalább ilyen fontos, és erről itt kiemelten szó esett, hogy az anyagiak mellett hogyan segítjük a családbarát mentalitást, a családközpontú gondolkodást, annak a családokra koncentráló kultúrának a meggyökerezését, amely hosszú távon a garanciája lehet annak, hogy valóban egy fordulat következik be Magyarországon a demográfiai trendekben, a népesedési számokban, és hogy ismét egy fiatalodó, gyarapodó nemzetté válhat a magyar.
Vincenzo Pália érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke, még Ferel Bíboros, a nemrég összevont dikasztérium a világiak, a család és az élet dikasztériumának a prefektusa. Egyikük olasz, a másik amerikai főpap itt a Vatikánban. Volt-e eltérés a hozzáállásukban, hogyan fogadták a magyar modellt?
Két nagyon jó hangulatú, de különböző beszélgetést folytattunk. Pália érsek úrral, aki a család témájában szintén jártas, és régóta is sokat foglalkozott vele, illetve az előéletében ez talán még hangsúlyosabban szerepelt, mint amit a jelenlegi tevékenységét jellemzi. Tehát nem volt számára mondjuk ez a terület idegen vagy újdonság. Ugyanakkor azért neki van egy olyan, mondhatom azt, szívéhez talán legközelebb álló terület, amellyel kiemelten foglalkozik, ez a migráció, és ebben nem feltétlenül vagyunk azonos állásponton. Ezért is volt jó, hogy beszéltünk erről is. Nem csak családpolitikáról volt szó, hanem volt szó a migrációval kapcsolatos álláspont is, és abban segített ez a beszélgetés, hogy közelebb kerültünk egymás megértéséhez. Nem feltétlenül közelednek az álláspontjaink, de fontos az, hogy tiszteljük egymásnak az álláspontját, és értsük meg a hátterét. én teljes mértékben megértem azt, hogy mit és miért képvisel egy olyan nyitott politikát, egy olyan nyitott megközelítést, amely általában pozitív és elfogadó a migrációval kapcsolatban, és én abban bízom, hogy ő is jobban megértette azt, hogy egy magyar kormány azzal a felelősséggel, amellyel kormányként tartozik a magyar embereknek, más szempontokat kell, hogy mérlegeljen, vagy más szempontokat is kell, hogy mérlegeljen. És míg a keresztény ember természetes módon segít annak, aki bajban van, bármely körülmények között lehetőségéhez mérten mindig a legtöbbet meg kell, hogy tegye azért, hogy segítsen egy bajban lévő másik embernek, erről szól ez a keresztény felelősségünk, és ennek meg kell felelnünk magánemberként, ugyanakkor egy kormánynak felelőssége az is, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek a hosszú távú jólétét és biztonságát garantálják az abban az országban élő embereknek. És milyen döntéseket hozunk akkor, amikor a migrációval szemben fellépünk, amikor ezt a tömeges jelenséget alapvetően nem támogatjuk, és amikor azt mondjuk, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akik elhagyni kényszerülnek a szülőföldjüket, abban, hogy ott helyben boldogulhassanak, hogy ott helyben élhessenek egy jobb életet, mint ahogy most, illetve segítsünk abban, hogy azokat a fiatalokat, akik tetrekészek, akik tanulni szeretnének, meg szeretnének ismerni bizonyos területeket, vagy tapasztalatokat szerezni, a Hungary Helps programon keresztül is segítsük, illetve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjon keresztül adjunk olyan lehetőséget, amit mi finanszírozunk, és a magyar államnak a költségein tanulhatnak, majd visszatérhetnek a saját hazájukba, és ott segíthetnek az ott élőknek, és ott erősíthetik a saját közösségeiket. Erről is beszéltünk, és én úgy érzem, hogy közelebb kerültünk egymásnak a megértéséhez, és egymás véleményének a tiszteletben tartásához, ami szerintem fontos, hiszen nem az a cél, hogy mindig mindenki értsen egyet egy adott kérdésben, hanem az, hogy készek legyünk arra, hogy akár ütköztessük az álláspontunkat, és hogy igyekezzük megértetni a másikkal azt, hogy mi van a mi álláspontunk mögött, milyen indokok, milyen szempontok.
Ez azért is fontos, mert általában itt a sajtóban feketén-fehéren szokták szembeállítani ezt a két álláspontot, úgyhogy jó, hogyha ezt sikerült árnyalni.
Még a Ferrabíborosról, csak az vele való beszélgetésről két mondatot, hiszen valóban ott nem került elő például a migráció, mint témakör, de Ferrabíboros amerikai Egyesült Államokból érkező bíborosként szintén más kultúrából jön, más szempontokat is behozott a beszélgetésbe. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgatta azt, hogy mi mit teszünk Magyarországon. Kifejezetten elismerően nyilatkozott arról, hogy egy kormány ennyire aktív szerepet vállaljon, és elsősorban az érdekelte, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a kultúra változzon, hogy egy családbarát kultúra gyökerezzen meg, hogy az anyagiak mellett még milyen területeken tudunk segíteni. És elmondtam azt, hogy Magyarországon az egyházak aktív szerepet vállalnak ezen a téren. Nem csak a szavakban, nem csak abban, hogy hirdetik a családi értékeket, ez is fontos, és ebben a tekintetben én azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá, hogy Magyarországon az egyházak mennyire másképp viselkednek, mennyire másképp hirdetik a családi értékeket, mint sok más európai egyház, de a másik oldalon tevőlegesen is, amellett az ige hirdetés mellett, ennek az üzenetnek a hirdetése mellett, például rengeteg olyan értékes tevékenységet folytatnak, amihez mi tudunk támogatást, segítséget is nyújtani, amely például arról szól, hogy egy házas pár hogyan kaphat segítséget abban, hogy átvészeljék a nehéz időszakokat, hogy amikor egy családban a gyerek nevelés körül vannak problémák, akkor hogyan lehet ebben segítséget kapni akár az egyházunktól is. És ott vannak azok a családszervezetek, amelyek szintén rendkívül értékesek Magyarországon. Ez is része annak a családbarát kultúrának, amit igyekszünk Magyarországon hirdetni, amit igyekszünk Magyarországon segíteni, hogy ezeket a családszervezeteket, illetve az egyházi kezdeményezéseket is igyekszünk támogatásunkról biztosítani, nem csak erkölcsi, hanem adott esetben anyagi értelemben.
Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral vatikáni megbeszéléseiről Gerű Ágnes készített interjút.
Kedves hallgatóink, a beszélgetés második befejező részét a politikus személyes tanúságtételéről vasárnapi adásunkban sugározzuk.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.